Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második leveléből olvassuk, a 6. részből, a 14. verstől a 18. versig. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második levelében, a 6. rész 14. versétől a 18. verséig ezt olvassuk. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel, és mi egyessége Krisztusnak Béliállal, avagy mi köze hívőnek hitetlenhez, vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal. Mert ti az élő Isten temploma vagytok, amint az Isten mondotta, lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők az én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, tisztátalant ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek nektek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek most, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük néked, hogy ma is téged dicsérhet a szívünk. Nagy örömmel és nagy békességgel itt a templomban. Köszönjük, hogy te vagy a teremtőnk, te vagy a gondviselőnk, te vagy, aki hordozol bennünket egyéni életünkben, családjainkban, gyülekezetünkben, és kirendelsz mindent, amire szükségünk van. Köszönjük néked, atyánk, a te drága igédet, a Krisztust, akit adsz nekünk napról napra, hogy tápláld általa a mi lelkünket, és hisszük, hogy ma is azt adod nekünk, amire igazán szükségünk van, itt a templomban is. Köszönjük néked, atyánk, hogy szent lelked által elért minket a te fiadnak az örömhíre, fiad áldozatáról szóló örömhír, az evangélium. Köszönjük néked, hogy miközben annyi információ nem ér el bennünket ebben a világban, és milyen jó, hogy nem ér el sok információ, aközben a legfontosabb elért bennünket az, hogy a Krisztus véréért te szeretsz minket, megbocsátod bűneinket, és visszafogadsz magadhoz, hogy velünk legyél, és mi veled lehessünk földi életünkbe és örökre. Köszönjük néked, hogy közösségre hívsz magaddal, és megtartasz ebben a közösségben bennünket. Köszönjük néked, hogy ebben a közösségben megadod nekünk, amire szükségünk van. Te vagy nekünk az élet forrása, a bűnbocsánat forrása, az üdvösség forrása, a békesség forrása, a szabadság forrása, az igazság forrása, a szeretet forrása. Köszönjük néked, hogy velünk vagy, Urunk, most is, ebben az órában is, mert szeretsz minket. Áldunk téged azért, hogy itt lehetünk, hogy együtt lehetünk, mint benned hívő, vagy feléd vágyakozó, feléd törekvő emberek. Kérünk téged, segíts bennünket, hogy megtalálhassunk. Találj meg minket, hogy megtalálhassunk. Akik megtaláltak, azok hadd növekedjenek a benned való hitben, az irántad való gyermeki bizalomban és odaadásban. Kérünk téged, hogy használd javunkra, üdvünkre és a te dicsőségedre mindazt, ami ma is itt a templomba történik. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk téged, atyánk. Magasztalhatunk, megváltunk, üdvözítünk, megszentelünk, gondviselő teremtőnk. Köszönjük, hogy így állhatunk meg alázattal, de örömmel és békességgel a te színed előtt. Amen. A 151. énekünket énekeljük ige hirdetés előtt. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét a Királyok könyvéből olvassuk, a Királyok második könyvéből, a harmadik részből, a 11. verstől a 19. versig. Leülve hallgassuk meg a hosszabb ige szakaszt alázatos figyelemmel. Tehát a Királyok második könyvének harmadik részében a 11. verstől ezt olvassuk. És mondta Josafát, nincs itt az Úr prófétái közül egy se, hogy általa tanácsot kérhetnénk az Úrtól? És felelt egy Izrael királyának szolgái közül, és mondta, itt van Elizeus, Sáfát fia, ki Illésnek kezeire vizet tölt vala. És mondta Josafát, nála van az Úrnak beszéde. És lementek hozzá Izrael királya, és Josafát, s Edom királya. És mondta Elizeus Izrael királyának, mi közön van hozzád? Menj a te anyádnak és atyádnak prófétáihoz. És mondta neki Izrael királya, ne utasíts el, mert az Úr gyűjtötte össze ezt a három királyt, hogy Moáb kezébe adja őket. És mondta Elizeus, él a seregek ura, aki előtt állok. Ha nem nézném Josafátnak, Juda királyának szemeit, bizony téged nem néznélek, rád se tekintenék. Hozzatok ide egy énekest. És mikor énekelt előtte az éneklő, az Úrnak keze lőnő rajta, és mondta, ezt mondja az Úr, csináljatok itt és ott, e völgyön árkokat, mert ezt mondja az Úr, nem láttok sem szelet, sem esőt, és mégis ez árkok megtelnek vízzel, hogy ihattok mind ti, mind a ti nyájatok és barmaitok. Kevés pedig még ez az Úr szemei előtt, hanem Moábot is kezetekbe adja, és bevesztek minden kulcsos várost és minden szép várost, és minden jó termőfát kivagdaltok, és minden kultfőt betöltötök, és minden jó szántóföldet behánytok kövekkel. És lő reggel, amikor áldozatot szoktak adni, íme vizek jöttek Edom útjáról, és megtelt a föld vízzel. Kedves testvérek, a múlt vasárnap is erről a történetről beszéltünk, de most egy kicsit más üzeneteket szeretnék belőle kihozni, mint múlt vasárnap. Szeretném, hogyha Elizeusnak az Úrhoz, az ígéhez való nagyon mély és egyértelmű ragaszkodását észre vennétek, ami által Isten megdicsőítette magát és megtérésre hívta népét. Elizeusnak ez az Úrhoz, az ő igéhez való hűséges ragaszkodása, engedelmessége, ez ellentétben áll a környezetében megfigyelhető embereknek a magatartásával. Érdemes egy kicsit elgondolkozni Elizeusról és a környezetében lévő királyokról, ezeknek magatartásáról. Érdemes felgöngyölíteni egy kicsit azt a különbséget, ami köztük megfigyelhető, és eljuthatunk oda, hogy Elizeus nyomán hát Jézusra figyelünk, és tanulunk az Úr Jézustól mi is. Az ígéhez, az Úrhoz való hűséget, ragaszkodást. Nézzük először, hogy ugye itt van Elizeus próféta a katonai táborban, és van ott egy király, az északi országrésznek a királya, Jórám király. Ez a Jórám király, amikor király lett az északi királyságban, csinált egy ilyen álreformációt. Tudnélik, a nagyapja, Akháb király, feleségül vette Jezábelt, aki egy föníciai származású királylány volt, Szidoni Edbaálnak a lánya volt, aki eljövén onnan Izrael földjére hozta magával a maga kedves kis bálványát, akit Baálnak neveztek. De nem csak a Baál bálványt hozta, annak a képét, szobrát, hanem hozta annak a prófétáit, papjait is. Úgyhogy aztán ezek a próféták meg papok Izrael népe között egy aktív propaganda munkát fejtettek ki, ugye Baál istenség mellett. Hát az unoka, Jórám, azt olvassuk róla, hogy ezt a Baál kultuszt részben megszüntette. Félmunkát végzett, mert úgy tűnik, hogy a prófétákat nem küldte haza. Baál prófétáit nem küldte haza, mert Elizeus azt mondja neki itt a táborban, hogy menj a te atyádnak, meg anyádnak a prófétáihoz, az tőlük kérdezősködjél, meg ő hozzájuk fordulj most a bajba a segítségért, ha itt vannak, már pedig valószínűleg ott voltak még az országban. Azokat nem küldt el, viszont a Baál szobrot, a Baál kultusz helyét azt valószínűleg Samáriában felszámolta ez a király. De ez a dolognak csak az egyik fele, mert az északi ország részben volt még egy másik bálványimádás is. Ez az első királyuknak, bizonyos Jeroboámnak volt köszönhető, akit Egyiptomból hívtak haza annak idején, és ő egy olyan istentiszteletet talált ki a zsidóknak, amelybe voltak olyan Istentől eredő elemek, de össze voltak keverve az egyiptomi vallásból származó elemekkel. Egy ilyen, úgy mondjuk, hogy szinkretisztikus vallás összekeveréses tevékenység volt ez, amit ez a Jeroboám kitalált, és azt mondta, hogy az Isten az egy arany szoborban, egy ilyen bika szoborban kiábrázolható, és tett is Bételben és Dánban egy templomot, egy kultuszhelyet, és ott oda helyezett két ilyen nagy bika szobrot, és azt mondta, ez az Úr, aki kihozott minket Egyiptom földjéről, ugyanúgy cselekedett át Jeroboám, mint annak idején a pusztai vándorlás során Áron, aki ugyancsak fölállított, emlékeztek egy bikaszobrot, és akkor mondta, hogy ez az Isten, aki kihozott minket Egyiptomba. Hát nem az volt az Isten, éppen Mózes fönn volt a hegy tetén, és hozta le a törvényt, hogy Isten megtiltja nekik, hogy bármilyen formába, bármilyen anyagi alakba kiábrázolják őt, mert ő lélek, ő szellem, őt nem lehet kiábrázolni. Majd ő kiábrázolja magát Jézusban, de emberi alakba ne próbálják megfogalmazni őt. A summa summarum, hogy ez a Jeroboám király egy ilyen pogány vallással kevert zsidó vallást alakított ki Izraelbe, és hát itt van ez a Jórám király, aki Baál kultuszt egy kicsit megszünteti, de teljesen meghagyja ezt a másik kultuszt, ezt a Jeroboám féle aranyborjú kultuszt. Most krízisbe jut ez a király a pusztában, és akkor jön Elizeus prófétához, és kéri tulajdonképpen a segítségét. És itt, amikor odajön a bajba lévő király Elizeushoz, akkor Elizeus megszólítja Akháb unokáját, Jeroboám trónján a trónkövetőt, és azt mondja Jórámnak, mi közöm van nekem hozzád? Mi közöm van nekem hozzád? Te egy istentelen ember vagy, én egy istenfélő ember vagyok. Te egy olyan király vagy, aki megtűröd a népben, a népedben a bálványimádást, ahelyett, hogy a népedet az élő Istennek a tiszteletére és imádatára nevelnéd. Te megrontod az Isten népét, én meg építeni akarom őket. Mi közöm van nekem te hozzád? És neked éj hozzám. Semmi. Ugye érezzük a választ. Semmi. És aztán tovább is nagyon keményen beszél vele. Azt mondja neki, menj anyád és apád prófétáihoz. A te prófétáid, az anyád, apád prófétái, azok megerősítették a zsidók bálványimádását. És egyszerűen megrontották a hitünket, és a kegyességünket, te pedig ő bennük bíztál, és ahelyett, hogy elküldted volna őket, vagy elnémítottad volna őket, még most is itt tűröd őket az országban, menjél ő hozzájuk. Szembesülj azzal, hogy képtelenek segíteni. Mert nem tudnak rajta, nincsenek is itt. De nem is tudnának rajta segíteni. Jó fejbe kólintja Jórámot a próféta. De aztán még valamit mond, azt mondja, él a seregek ura, aki előtt állok, vagyis esküszöm arra az Istenre, aki Izrael seregeinek az ura, hogyha nem volna itt ez a Josafát király, téged meg se látnálak, észre se vennélek, nem foglalkoznék veled semmit. Ennyire keményen szól Elizeus Jórám királyhoz. És miért? Gondolkoztam, miért ilyen kemény? Hát ott van egy bajba jutott ember, mögött egy bajba jutott hadsereg. Miért ilyen kemény Elizeus? Azért, testvérek, mert a Jórám iránti magatartását azt határozta meg, hogy Isten mit mondott a bálványimádatról és a bálványimádó emberekről. És Isten ezt megtiltotta. Különösen is az ő szövetséges népe tagjainak, és különösen is annak a királyának tiltotta meg. És azt mondta, aki ezt csinálja, az súlyos bűnt követel ellene, az lázad ellene, és azon az ítélete van, a büntetése van. És Elizeus testvérek ezt az isteni határozottságot, ezt a bálványimádásnak, ezt, és a szinkretisztikus istentiszteletnek ezt az elutasítását, ezt határozottan képviseli, bevállalja. Az ő szavai, Elizeus szavai azt tanúsítják, hogy Isten hogyan gondolkodik az emberek által kitalált vallásosságról. Meg arról, amikor az ő tiszteletét összekutyulják mindenféle bálványimádásból eredő elemekkel. A király ezt helyesnek látta, de Isten nem látta helyesnek, sőt, ítélete volt rajta. És Elizeus ezt az isteni keménységet, ezt az elutasítást képviseli itt a király előtt. Ami nem egy kis dolog, testvérek. Nem egy kis dolog. Manapság nagyon sok bálványimádás van ebbe a világba. Az emberek nagy része imádja önmagát, imádják a pénzt, imádják az élvezeteket, mindent imádnak, csak Isten nem, Krisztus nem. Minden fontosabb nála. Mások olyan vallásosságot gyakorolnak, mindegy katolikus vagy református, amit úgy maguknak kitalálnak. Úgy összevegyítik az Isten igéjének a tanításait azzal, amit ők maguk jónak gondolnak és helyesnek látnak. És egy ilyen felemás, vallásos életet igyekeznek élni. Nem egyértelműen az ige útján járnak, nem az ige szabja meg egyértelműen nekik, hogy mit higgyenek és hogyan éljenek, hanem úgy maguknak határozzák meg. És testvérek, ez meg kell mondani az embereknek, hogy ez akár egyik, akár másik, ez nem tetszik az Istennek. Ezen az ő ítélete van. És vállalni kell az emberekkel a konfrontációt. Ki kell mondani, hogy mi közöm nekem hozzád? Ha a te hited az nem az ige szerint való, nem a Biblia 66 könyvében való isteni kijelentést hiszed, és nem azt követed, nem azt szerint élsz, akkor teljesen mindegy egyébként, hogy katolikus vagy ortodox, evangélikus vagy református vagy, teljesen mindegy. Nincs közünk egymáshoz. Nincs közünk egy, lehet, hogy emberileg van közünk egymáshoz, esetleg egy családba, egy gyülekezetbe, egy népbe tartozunk, egy lakóhelyen élünk, de mégis van valami mély különbség. Az Isten félő emberek, az igaz kegyesek, az Isten szolgái és azok között, akik mindenféle más ösvényeken bolyonganak. Olykor ki kellene mondani, testvérek, ezt a dolgot, és bevállalni ezt a dolgot, és egyértelművé tenni, hogy nekünk nincs közünk bizonyos emberekhez. És nem azért, mert nem akarjuk, vagy nem szeretnénk, hanem azért, mert Isten különbséget tett köztük, meg köztünk. És elválasztott bennünket tőlük, megszentelt bennünket, minket magához vonzott. Krisztus által fiaivá, leányaivá, családtagjaivá tett, és elkülönített a maga számára, megszentelt minket. Mi az övéi vagyunk, és nem a világé vagyunk, nem az istentelenek, és nem a bálványimádó embereknek a társaságába tartozunk. Olykor, testvérek, az az igazság, hogy nekünk is meg kell, hogy mondja ezt valaki. Lehet, hogy nagy gyomorszájba rugásként értékeljük ezt a dolgot, de olykor erre szükségünk van. Azért az, amit Elizeus itten művelt Jórám királlyal, el kellett volna gondolkoztassa Jórám királyt, hogy jó úton jár-e ő egyáltalán. És tudhatta, szerintem a lelkiismeretet tudatta vele, hogy nem jár jó úton, nagyon nem jár jó úton. És lehet, hogy ilyen kemény szavak kellenek ahhoz is, hogy egy ember, aki a bálványokat imádja, meg önmagát imádja, meg mindenféle hamis vallásosságot gyakorol, ami nem tetszik az Istennek, az is magához térjen egy kicsit, és elgondolkozzon, hogy talán nem jó úton járok. És tényleg nem jó úton jár. És tényleg arra volna szükség, hogy bűnbánatot tartson, és kérje az Istennek a bocsánatát, és odaadja a szívét az Úrnak, és azt mondja, hogy itt vagyok, Uram, és úgy akarlak én téged követni, hogy Elizeus is követett, sőt, úgy, ahogy Jézus követett téged, azzal az elszántsággal, odaadással, elkötelezettséggel, hogy mondjad, amit az ígébe akarsz, és én azt fogom hinni, és csak azt akarom hinni, és úgy akarom megélni az életemet a családomba, a munkahelyemen, a nem tudom, a mindenhol, ahol csak mozgok, ahogy te mutatod nekem, azt akarom cselekedni, ami kedves a te szemeid előtt, ami téged dicsőít. Lehet, hogy valakinek gyomorszájba kell minket is rúgni ahhoz, hogy elgondolkozzunk, hogy tényleg jó úton járok. És lehet ez a nagy kegyelem, testvérek, amikor valaki egyszer csak a szemünkbe mondja, hogy nem jó úton jársz. Nagy kegyelem volt Isten részéről, hogy Elizeus által ilyen keményen figyelmeztette ezt a Jórám királyt is. De hát hozzátenném még, hogy azért ez manapság egy elég érthetetlen dolog, mármint, hogy ez a magatartás. Elizeusnak a magatartása. És azt hiszem, hogy azt teszi, testvérek, a mai ember számára ezt még elfogadhatatlaná, vagy egyáltalán érthetetlenné, hogy a mai világ egy ilyen kategóriamentes világ. Nincs benne igaz és hamis, nincs benne jó és rossz. Kategóriátlan a 21. század már. És egyszerűen az emberek azt hiszik, hogy minden viszonylagos, minden relatív. Ha mai szemmel nézzük ezt a történetet, akkor hát Elizeus vegye tudomásul, hogy az Isten, meg az istentisztelet, amit ő képvisel, az csak ráérvényes. Jórámnak más útja van az Istenhez. Ő megválaszthatja a maga istentiszteletét, és az ugyanúgy helyes, mint a másik út, mint az Elizeus útja. Neki is igaza van, meg neki is igaza van, meg Josafátnak is igaza van, meg sőt, még Moáb királyának is igaza van, amikor Kámost, a bálványistent imádja, mert nincsenek is bálványok, és nincsenek igaz istenek. Mert minden Isten egyenlő, és Istenhez vezet minden vallás útja. Ez a kategóriátlan világ, testvérek. Nem bírja fölfogni, hogy Elizeus miért így szól ehhez az ember. Ez azért, mert vannak kategóriák. Mert van élő Isten, akinek van törvénye, és van akarata, és van igazság, és van hamisság, és van helyes, és van helytelen. És erkölcsi kérdésekben is van bűn, és van erény. És valóban van, mert van Isten, van Krisztus, van Szentlélek, van Szent Háromság. Nem érti a mai ember, testvérek, ezt a keménységet. Nem tud kemény lenni a mai ember, csak ilyen kis szubjektív, individualista, hogy nekem ez igaz, aztán jó van. És nem tudjuk elvállalni azt, hogy van Isten, aki a mennyet és a földet alkotta. És Istenben nem mosódik össze a hazugság az igazsággal, a jó a rosszal, hanem ő benne csak az igaz van, és csak a jó van jelen. És ha mi ő benne hiszünk és mellett állunk, akkor azt várja tőlünk, hogy mi is olyanok legyünk, mint ő. Hogy mi is kiálljunk mellette, és képviseljük őt. Bátran, és vállaljuk fel a konfrontációt. Hát Elizeus és Jórám. Lehetne még sokat erről a kis párbeszédről beszélni, de most tovább kell lépjünk. Kicsit Elizeushoz és Josafáthoz. Jórám a bálványimádó szinkretista vallás jeles alakja. A déli ország rész akkori királyához, Jósafáthoz, aki istenfélő ember volt, fordul segítségért. Amikor Jórám megkereste őt, már régóta király volt a maga területén, király volt már Jórám apja, meg Jórám nagyapja idejébe is, már akkor, amikor Akháb volt a király az északi ország részbe. És olvassuk a Bibliába, testvérek, hogy ez a Jósafát király, nem csak Jórámmal, hanem annak az apjával, Akháziával is, sőt mondom a nagyapjával, Akhábbal is szövetségre lépett. Ez egy olyan ember volt, testvérek, ez a Jósafát, aki hívő ember volt, istenfél ember volt, de állandóan összeszűrte a levet ezekkel a tiszta, istentelen királyokkal. Ezekkel a bálványimádó északi királyokkal. És egymás után. És annak ellenére, hogy mindig megjárta. Az egész akkor kezdődött, amikor sógorságot szerzett Akhábbal. Amikor aztán Akháb király, az északi ország rész, mondom, ez az istentelenségnek az egyik fő alakja volt az északi ország részben, amikor hívta az Akháb király, hogy te Jósafát, gyere el velem Rámót Gileád ellen egy szíriai település, harcoljunk. Akkor azt mondja Jósafát, megyek rögtön. Megyek, hát királytestvér, csatlakozom hozzád. Ott még akkor megkérdezték az urat. 400 hamis próféta zengte, hogy menjetek, csak menjetek a csatába. Egy volt, aki mást mondott, az a Mikeás nevű Jimla fia, aki tényleg az úr prófétája volt, és intette Jósafátot, meg a másikat is, Akhábot is, hogy ne menjenek, mert baj lesz. Mert az úr nem lesz velük, de hát ők fittyet hánytak az úr prófétájára, és mentek. És amikor ez a Jósafát király nagy nehezen túlélte azt a csatát, mert tényleg csodálatos módon menekült meg, akkor hazamegy, és jön hozzá Jéhu, egy másik próféta, Hanáni fia, azt mondja neki, te Jósafát, Az istentelennek kellett segítségül lenned, és az Úrnak gyűlölőit szeretned. Nagy az Úr haragja ellened. Hát az istentelen király mellé mentél, és aki az Urat gyűlöli, és az ő szavát megveti, és lábbal tapossa az ő igét, te azt szereted. Az Úrnak nagy a haragja ellened, mondja Jósafát királynak. De hát ez volt az első eset. Jósafát tanult belőle. Jött Akháb halála után annak a fia, akiről így nevez a Biblia, hogy Akházia, és jellemzése gonoszul cselekvő király volt. Ezzel a királlyal összebarátkozik megint Jósafát, és ilyen nagy hajókat készítenek, flottát készítenek, amivel úgy tervezték, hogy Tarziszba meg Ofirba mennek aranyér, közös legénységgel. Jósafát erre már azért nemet mondott, de már hiába, már késő volt. A hajókat elkészítették Ecion Gáberben, és ott is törtek össze, és a vállalkozásuk befutcsolt. És akkor is Jósafát megy haza, és jön hozzá megint egy próféta. Azaz Eliézernek hívják, a marésai Dódava fia. Azt mondja a Jósafátnak, minthogy megbarátkoztál Akháziával, az Úr megsemmisíti a te munkádat. A hajók összetörtek, s nem mehettek Tarziszba. Olvassuk a 2 Krónika 20-ban. Amiért megbarátkoztál Akháziával, az istentelen Akháziával, az Úr megsemmisíti a te munkádat. Kemény. Gondoljuk, hogy hát Jósafát csak tanul már ebből, már egyszer majdnem ott hagyta a fogát, a csatamezőn, nagy nehezen megmenekül, akkor otthon várja a próféta a nagy intelmekkel. Akkor másodszor elvész a hajó flottája, bedől a vállalkozása, megint jön a próféta hozzá, megint mondja neki, hogy nem kellett volna, megint barátságot kötöttél a jó szomszéddal, az istentelennel, de Jósafát harmadszor is belegyalogol. Harmadszor is belemegy, ugyanabba a vétekbe. Üzen neki az istentelen északi királyi család harmadik tagja, Jórám, és mondja, gyere el velem a csatába. Menjünk már egy kicsit Moab ellen. És gondolnánk, hogy Jósafát már okul az előzőkből, és azt mondja, hogy nem, kétszer már majdnem megjártam, sőt, nagyon is megjártam. Kétszer az Úr szólt hozzám a prófétái által, direkt ebbe az ügybe, nem megyek. Világos, mit akar tőlem, nem megyek veled. Menj, ha egyedül akarsz. De nem. Most Jósafát visszaüzen, és most már még odáig jutott, hogy meg se kérdezi az Úr prófétáit, hanem egyszerűen azt mondja, ahogy te mész, úgy megyek én is, a te lovad az én lovam mellett, az én seregem a tieddel, egybe, megyünk, elintézzük ezt a Moábot. És akkor most ott van a bajba, ő is. A nagy istenfélő király, aki nem tanult semmit, és szövetséget kötött az istentelenekkel, az Úrnak gyűlölőivel, a bálványimádókkal, most ott van ő is a bajba vele együtt. És ott áll vele szembe most Elizeus próféta. És akkor Elizeus próféta testvérek olyan kedves itt Jósafát felé, mert Jósafáthoz máshoz viszonyul, mint Jórámhoz. Ugye Jórámnak nagyon keményen megmondta, hogy mi a helyzet. De Jósafátot máshogy kezeli. Bár Jósafát ugye más úton járt, rossz úton járt, de mégsem teszi őt Elizeus Jórámmal egy kalapba. Mert nagy különbség van Elizeus szemébe egy megtévedt hívő, egy hamis koalícióba résztvevő hívő, és egy bálványimádásba jeleskedő ember, egy istentelen ember között. De hát azért, amiben vétkezett, abban Jósafát is vétkezett. Csak van számára bocsánat, meg van számára szabadulás. Ő azért máshogy áll ebbe a helyzetbe, mint a másik király, az északi király. Sőt, Elizeus szavaiban még egy mélyebb igazságot is észrevettünk, mert azt mondja, hogy Jórám, ha nem volna itt ez a Jósafát, akkor én észre se vennélek téged. Levegőnek néznélek. Nem törődnék veled egyáltalán. De itt van. És ebben a pillanatban Jósafát királytestvérek az Úr Jézus Krisztusnak az előképévé válik. Az Úr Jézus előképévé, akiért Isten könyörül rajtunk, bűnösökön. Ott annak idején Elizeus csak azért fordult az Úrhoz, és kért segítséget az Úrtól, mert ott volt Jósafát király. és Isten testvérek, csak azért fordul hozzám, hozzátok is irgalmasan, mert ott van Jézus. Ha ő nem lenne, ha nem lenne kereszt, ha nem lenne áldozat, ha nem lehullott volna az ő vére, érettünk, akkor Isten nem is nézne rejánk. Elcsapna minket maga elől. Mert ő szent, mi meg lázadók vagyunk ellene, nem érdemlünk mást. Nincs semmink, amivel kiérdemelhetnénk, hogy ránk tekintsen, és kegyelmesen magához öleljen. Egyedül az Úr Jézusra tekintettel néz rejánk. És ezt testvérek, még egy dolgot felvetett bennem, tudnilik, hogy milyen nagy jelentősége van annak is, amikor istentelen emberek között vannak hívő emberek, istenes emberek. Mert abban a nagy istentelen hadseregben ott volt azért ez a Josafát király, mint egy istenfélő ember, akkor is, ha vétkezett, és ő rá tekintettel végül Isten könyörül az egész csapaton, az egész seregen. És úgy elgondolkoztam ezen, hogy Lót is valami hasonlót élt volna át Gomorában, Sodomában és Gomorában, amit emlékeztek, hogy ott alkudoznak, meg nem tudom. Megmenekült volna Lótra tekintette, meg a családjára tekintette, egy kicsit többen lettek volna az egész város Isten ítéletétől. Hogy Ábrahám ott az Istennel tusakodik, hogyha van ott 30 igaz, 10 igaz, 20 igaz, könyörüljél ezen a városon. De hát nem volt annyi se. Úgyhogy Isten ítélete lesújtott Sodomára, meg Gomorára. De úgy jelzi azért ez a dolog, hogyha vannak valahol igaz emberek, akkor van annak jelentősége, testvérek, még egy istentelen környezetnek is van valamit profitál abból, hogy ott hívők vannak. Isten nem bánik velük úgy talán, mint ahogy megérdemelnék. Azt testvérek, hogy Magyarországon van egy kis hívő nép, amelyik az Isten igéjére figyel, Krisztusra figyel és követi. Vagy a te családodban lehet egyedül vagy egy ilyen hívő, vagy egy nagyobb közösségbe ott állsz egymagadba. Annak van jelentősége a tieidre nézve. Azt mondja még a házasságra is Pál apostol a korintusi levélben, hogy a hitetlen fél megvan szentelve a hívő miatt, a hívőben. Mi lenne a családokkal, a gyülekezetekkel, a népekkel, testvérek, ha nem lennének köztük igazi hívő emberek, igazi keresztjének? Mindazonáltal, testvérek, hogy visszatérek ide, Elizeus szavai azért mélyen érinthették ezt a Josafátot. A lelkiismerete megmozdult. Jelezte ott benn magába valami, hogy mit mond Elizeus ennek a jó rámnak? Mi közöm van nekem hozzá? Hát nekem most mi közöm van hozzá? Ha ennek az Elizeusnak nincs köze a jó rámhoz, akkor nekem mi közöm van hozzá? Nem kellett volna azt mondom nekem is, mint neki? Mondta az előbb a próféta. Ugyanazt kellett volna mondanom. Azt kellett volna üzennem az ökumenikus felkérésre, hogy mi közöm van nekem hozzád? Menj az anyádnak meg az apádnak a prófétájhoz, ha akarsz valamit. Majd segítenek rajtad. De én nem ezt mondtam. Én nem ezt mondtam, én ide álltam. Miért? Miért tettem meg harmadszor is? Mert nem veszem komolyan az Urat, nem veszem komolyan az ő igéjét. Mert nem vagyok elég bátor ember, mert gyáva ember vagyok. A lelkiismeret testvérek ott elkezdett benne mocorogni, és vádolta őt. Valóban nem jó úton járt Josafát. Nem jó úton járt, és minket is megítélhet a lelkiismeret, testvérek, mert sokszor mi is összefogunk olyan emberekkel, akikkel egyáltalán nem kéne összefogni. Koalíciót kötünk, és testvéri közösséget vállalunk olyanokkal, akikkel semmi közünk nincsen. Ahelyett, hogy intenénk őket, hogy bátorítanánk őket, hogy higgyenek, hogy kövessék az igét, nem, leülünk velük, közösséget vállalunk, együtt imádkozunk velük. Nézem, testvérek, sokszor hívő lelkipásztorok is együtt római katolikus papokkal, bálványimádó emberekkel közösséget van, együtt imádkoznak, mint hogyha ugyanaz lenne a két vallás, mint hogyha itt ugyanarról lenne szó, ugyanarról az Istenről, ugyanarról a Jézusról, ugyanarról az evangéliumról beszélünk, nem ugyanarról beszélünk, testvérek. Nincs közössége. A szavak ugyanazok, csak a tartalom teljesen más. A formák, azok lehet, hogy hasonlóak, de a tartalom, testvérek, az más. Lehet egy nagyon szép tálba szennyet és mocskot rakni. Jézus már megmondta ezt. A régi időkben, testvérek, tudták még ezt. Valahogy akkor olyan bátrabb emberek voltak. Meg Isten igéjét komolyabban vevő emberek voltak, akik fölmerték vállalni a konfliktusokat. Ha nem lettek volna ilyenek, akkor nem lett volna reformáció. Magyarországon se lett volna, meg sehol nem lett volna. és kevés ilyen harcos van manapság, testvérek, akik Isten igéjét halál komolyan veszik, és érvényesíteni akarják. És a maguk életébe is, először a maguk életébe, és aztán a közösségeik életébe, akik nem megalkuvók, akik azt mondják, hogy nekünk nincs közünk a sötétséghez, a hamissághoz, a teológiai tévtanításhoz, vagy az egyházi tévtanításhoz. Ma nem úgy van, ahogy volt régen. Ma egy csomó hívő gyáva, visszahúzódik. Nincs elkötelezettség, testvérek. Kevés az Elizeus, sok a Josafát, a megalkuvó Josafát. De jó lenne, hogyha ez megváltozna, testvérek. Kicsit megmozdulna bennünk is a lelkiismeret, hogy nekünk hát azért csak az Úr mellé kellene odaállni. Hát elvégre az Úr Jézus nem ezt a példát adta nekünk? Ki az, aki mindenben ragaszkodott az Isten igéjéhez? Aki nem volt hajlandó se jobbra, se balra eltérni az igétől? Ki az, ha nem Jézus? Ő nem vállalt közösséget, akkor is, ha beszélt ezekkel a farizeusokkal, írástudókkal, nem vállalt velük közösséget, beszélt velük, intette őket, figyelmeztette őket, megtérésre hívta őket, de nem ült le velük közösen ökumenikus istentiszteletet tartani. Mert nincs köze hozzájuk. Azoknak se volt hozzá. Ez, testvérek, egy kemény dolog. Mert lehet, hogy az embert keresztre feszítik. De akkor is az Úr mellé kell állni, és vállalni kell ezt a konfrontációt. Jézusnak a követése ezzel jár. Ha valaki mindenkivel jó szomszéd akar lenni, meg jó partner akar lenni, meg nem tudom én, a szeretet nevében összemossa az igazságot, a hazugsággal, hát tegye. Majd Isten előtt elszámol. De nekem, s nekünk testvérek, az Isten az igében mást tanít. Minket Josafát útjáról elhív, és ott mondja, nézd Elizeust. És nézd Krisztust, akire az Elizeus mutat. És legyél olyan hű, csak olyan hű, mint Krisztus. Az igéhez. A kijelentéshez. Na hát láttuk, testvérek, hogy Elizeus ott áll Jórám előtt, és hogy elhatárolódik tőle. És látjuk, ott áll Josafát előtt is, és indirekt módon őt is keményen figyelmezteti azért. Ha nem is úgy neki a szemébe mondja, de azért indirekt módon mégis figyelmezteti őt, hogy nem kellett volna, most se kellett volna, harmadszor se kellett volna a szövetséget kötnöd az istentelen emberrel, a bálványimádó emberrel, a saját vallást követő emberrel. Az ige szolgájával kell szövetséget vállalnod. És akkor az utolsó dolog, testvérek, hogy Isten és Elizeus. Mert a végső kérdés az azért, hogy Isten mit szól ahhoz, hogy ahogy Elizeus Jórámmal, majd utána Josafáttal is érintkezik. Vajon Isten Elizeus mellé áll, testvérek? Azért ez a döntő. Elizeus mellé áll? Megpecsételi ezeket a szavakat, ezt a magatartást? Vagy megfeddi őt? És mondja neki, hát ezt, drága Elizeus, hát milyen szeretetlen ember vagy te? Hát hogy beszélhetsz így egy bajba jutott Jórámmal? Hát lehet istentelen, de szeretned kéne őt. És hogy szólhatsz te így ez a Josafáthoz? Hát az én szolgám, hát figyelmezteted őt is, hogy rossz úton jár. Hát ha nem is úgy, de azért mégis. Hát te milyen ember vagy te? Legyél már egy kicsit engedékenyebb. Meginti az Úr Elizeust ezért a magatartásért, testvérek? Vagy mellé áll? Hát azt hiszem, tudjátok a választ. Elizeus testvéreim az Úr parancsára van ott, ahol van. Az ő akaratára húzódott meg addig a kiszolgáló személyzet között hátul, és megvárta, hogy az Úr onnan előemelje őt, és oda jöjjenek hozzá ezek a királyok, és amikor oda jönnek hozzá, és így viselkedik, akkor az Isten utána nem mondja neki, hogy na, hozzám aztán fordulsz tanácsért, de tőle nem kapsz semmit. Mert te is, Elizeus, te is, ennye-bennye. Szeretetlen, gonosz ember vagy. Nem testvérek, hanem amikor Elizeus elkezd imádkozni, énekel a lantos, elcsöndesedik az Úr színe előtt, hogy megkérje az Úr tanácsát, akkor az Úr lehajol hozzá, és közli vele a tanácsát, hogy mit kell csinálni. Őt meghallgatja az Úr, testvérek, és ezzel az Úr mellé áll. Mellé áll. Megpecsételi aztán a szavait, mert minden úgy történik a későbbiekben, hogy Elizeus mondta. Az Úr az ő szolgája mellé állt, aki ő mellé állt előbb. És az ő igéjét határozottan bemerte vállalni és konfrontálódni, mert úgy hívőkkel, mint bálványimádó emberekkel. Az Úr őt igazolta, testvérek, de itt azért többről van szó. Figyeljétek meg, hogy itt nem csak arról van szó, hogy Isten Elizeust igazolta, hanem arról, hogy magát megdicsőítette Elizeus által. Ez nagyobb dolog, testvérek. Isten megdicsőítette magát akkor és ott Elizeus által. Nem megintette őt, megdicsőítette magát általa. Megdicsőítette az irgalmasságát. Mert megmutatta Isten, hogy milyen kegyelmes azokkal szemben, akik őt és a szavait gyakorlatilag semmiben nézik. Őt halottnak tekintik. Így indult csatába Jórám is, Josafát is, meg mindenki. Meg se kérdezték az Istent. Eszükbe se jutott az Isten. És mégis irgalmasan segít rajtuk. És azt mondjam, hogy jönnek a vizek hónap. Túléltek. Sőt, kevés az Úr előtt, még győzelmet is kaptok a csatába. Isten milyen irgalmas, nem érdemeltek tőle semmit. Mégis Isten irgalmasan megajándékoz őket szabadulással. Aztán Isten megdicsőíti az igazságosságát, testvérek, mert az a moábita vallás az egy szörnyű vallás volt, ugye embert áldoznak ott föl a város kőfalán, Kirharesed kőfalán, és megérti az ember, hogy ezért sújtott le rájuk Isten oly kemény ítélettel, hogy ott mindent el kellett pusztítani. Mert Isten igazságos, testvérek, és nem fogad el egyáltalán minden vallást és minden kigondolt Isten tiszteletet. Ezt nem fogadja el. Erre nemet mond, és ezeket el kell söpörni. És el is söpri őket Isten, mert a bűn el kell, hogy nyerje, a bálványimádás is elnyeri a büntetését. Ha tetszik valakinek, ha nem. Isten megdicsőíti a szentségét is, testvérek, mert megmutatja Isten ebbe a történetbe, hogy őt csak úgy lehet tisztelni, hogy ő meghatározta. Ő nem bízta az ember, hogy találjátok már ki, hogy itt vagyok én, azt, hogy tiszteltek engem. Úgy dolgozzatok ki valami kis Isten tiszteletet, valami kis liturgiát nekem. Nem bízta Isten az ember, hanem meghatározta, hogy én vagyok az Isten, a Teremtő, a Szent Isten, aki más vagyok, mint ti, és én meghatározom nektek, hogy hozzám hogyan közeledhettek. És ha eltértek, akkor lesújtok rátok, akkor megbüntetlek titeket, mert nem vesztek komolyan. Vegyetek komolyan. Emlékeztek, hogy Nádáb és Abihu Áronnak a fiai voltak, az első Isten tiszteletükre mentek, és nem azt a tüzet vitték az Isten elé, amit Isten parancsolt. És Isten a villámmal agyon sújtotta őket. De testvérek, Isten szent Isten, ővel nem lehet játszódni. Szerintem így is jó lesz, úgy is jó lesz. Akkor nem, testvérek, az nem fogadja el Isten. Az Isten tiszteletébe csak olyan dolgok lehetnek, amiknek itt van az alapja a Bibliában, mondták a reformátorok, és ma is ezt kell mondani. Ha Isten nem parancsolt nekünk gyónást, meg nem parancsolt mit tudom én micsodát, akkor nem kell csinálnunk. Nem szabad csinálnunk. Azt kell tennünk az Isten tiszteletébe, amit ő az ígébe elénk adott. És ez bárki elolvashatja és megértheti. Isten megdicsőíti az ő szentségét, hogy őt csak úgy lehet tisztelni, ahogy az szerinte való. És megdicsőíti a hatalmát is. Mert olyan csoda ez, testvérek, amit itt Isten tesz, hogy nem látnak szelet, és nem hullik az eső, de mégis jönnek a vizek. Honnan? Nem tudjuk honnan. Csoda. Isten hatalmasan csodát tesz a természetben, mert be tud avatkozni a természet dolgaiba, és meg tudja tenni ezt a csodát. A lényeg, hogy Isten megdicsőíti a nevét, testvérek, és ebbe Elizeust használja fel. Ezt a hűséges szolgát, aki meri bevállalni az Isten igéjét, és aki mer konfrontálódni az istentelen és a megtévedt hívőkkel is. Azt mondja, erre gyertek. De amikor Isten megdicsőíti magát, testvérek, itt a történet végén, akkor ezzel van egy célja. Tudnélik, az a célja Istennek, amikor megdicsőíti magát, hogy az embereket az ő hitére és megtérésre hívja. Amikor Isten itt megdicsőíti magát, azzal azt mondja, jó rám király. Hagyd már ott az a nyomorult Baál prófétáidat, meg az aranybórjúidat, és térj én hozzám, mert irgalmas vagyok, és kezdjél egy új életet. És te, Jósafát király, hagyd föl ezekkel az istentelen kompromisszumaiddal, és te is állj már oda mellém. Hát én vagyok a te Istened, én vagyok a te megváltód, én vagyok a te üdvözítőd, én szeretlek téged, hát ragaszkodjál már az igémhez, és kövessél engem. És ti katonák, északi ország rész katonái és déli ország rész katonái, térjetek én hozzá, mert én vagyok az Isten. Hát nem láttok engem? Az az Isten, amelyiknek gyermeket áldoznak? Árkokat ástok, és megtöltöm vízzel, hogy éljetek, és én vagyok a ti szabadítótok, és hűséges vagyok hozzátok, akkor is, ha szembeköptök, Irgalmasan kezellek benneteket, jöjjetek, térjetek én hozzám. Testvérek, Isten odáll az Úr Jézus mellé is, bár megvetették őt, és megfeszítetett, de őt Isten feltámasztotta és megdicsőítette. És azért dicsőíti elén Krisztust, hogy hajoljunk meg Krisztus előtt mi is. Hogy mondjuk azt, hogy hiszünk benned, Jézusunk, és követünk téged, és hozzád térünk a mi istentelenségünkből, a mi bálványainkból, a mi hamis kompromisszumainkból. És bocsáss meg nekünk, és tisztíts meg bennünket, és add, hogy hűséges szolgáid legyünk, mint voltál te magad is, és volt Elizeus is annak idején. Segítsen bennünket az Úr testvéreim, hogy ha Isten megdicsőíti előttünk magát Krisztusban, akkor meghajoljunk ezelőtt a Krisztus előtt, és tényleg bűnbánattal, Istenhez térve kezdjünk el igazi Isten tiszteletet gyakorolni. Keressük, mit akar az Úr, hogy higgyek, mit akar, hogy cselekedjek, és hadd maradjon az életembe az, amit ő akarja, hogy ott legyen. És ebbe tanácsoljon minket az ő igéje által, napról napra. Hát segítsen bennünket az Úr testvéreim, és tanuljunk Elizeustól, és rajta keresztül Istentől. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy te hűséges voltál mindenben. Elizeus csak a te árnyképed volt a régi időkben. Te vagy az, aki magadra vetted bűneinket, leszálltál a poklok poklába. Köszönjük, hogy nekünk bűnbocsánatot szereztél a te nagy áldozatoddal és egyetlen és tökéletes áldozatoddal. És köszönjük néked, hogy téged fölemelt az Atya és megdicsőített téged. Föltámasztott a halálból és aztán fölemelt és ültetett a maga jobbjára a mennyekben. És téged tett mindeneknek fejévé és mindenek előtt az Anya Szent Egyház királyává. Köszönjük, hogy most hódolhatunk neked és kérhetjük, Urunk, hogy bocsáss meg bálványimádásainkért, hamis vallásoskodásainkért, bocsáss meg hűtlenségünkért, hamis kompromisszumainkért, és minden gyávaságunkért és erőtlenségünkért. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és segíts, hogy egészen hozzád térhessünk, és hűek legyünk te hozzád, életünk minden percében és pillanatában. Hozzád, Jézus, aki hű vagy hozzánk, aki vállaltál bennünket örök időktől, és válasz ma is, és válasz örökkön örökké, már nem érdemeljük meg. Segíts, hogy a te ígéd mellé tudjunk állni teljes szívvel, teljes elkötelezettséggel, és tudjunk követni mindenben. Köszönjük néked azt, hogy tanítasz minket a rossz példák által is, de a jó példa által is. Segíts, hogy okuljunk Jórám esetéből, Jósafát bukásaiból is, és okuljunk Elizeus életét szemlélve, magatartását vizsgálva. Segíts, hogy amiért elénk adtad ezeket a dolgokat, azoknak legyen hatása, legyen következménye minnyájunk szívében és életében. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, kérünk, áldj meg minket, esedezünk hozzád a betegeinkért, a szenvedő testvéreinkért, hogy adj nekik gyógyulást, légy az ő ápolóikkal, gondozóikkal is otthon, kórházakban. Imádkozunk hozzád népünk vezetőiért, könyörülj meg rajtuk, és adj nekik szeretetet magad iránt, és bölcsességet is a nép vezetésébe. Munkálj hitet a szívükbe, Urunk, hogy te legyél az ő normájuk, te legyél, aki meghatározod az ő döntéseiket, könyörülj meg rajtuk is. És könyörülj rajtunk, Urunk, áld meg gyülekezetünk mai délutánját, a házaspári délutánt, a gyermek délutánt, áld meg a jövő heti programjainkat. Urunk, jövünk eléd üres kézzel, várjuk a te ígédet, várjuk a te lelkedet, várjuk, hogy itt legyél velünk, hogy velünk maradj, és megáldj, és megszentelj bennünket. Kérünk, hallgass meg minket Krisztusunk nevében. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.